Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Köszönjük, Uram, hogy tegnap este mutattad nekünk a legszebb országot ezen a földön, a mennyek országát. Köszönjük, hogy a Te úrságod alá szeretnél hívni bennünket. És tudjuk, hogy amikor ezen a földön jártál, emberek sokasága mondta azt, hogy nem akarjuk, hogy ez uralkodjon rajtunk. Őrizd meg, Uram, bennünket ilyen gondolattól és indulattól is. Sokan olyan sok országba vágynak kirándulni meg szabadságra, és olyan szomorú, hogy olyan kevés ember vágyódik a Te uralmad alá, a Te országodba. Kérünk, hogy ne legyen így ez közöttünk. Munkálkodj szíveinkbe, ébresz hitet, vágyat, kérünk igét, hadd tündököljön itt, és kérünk, hogy ne hiába való emberi beszéd hangozzon, hanem belőled való szó. Amen. Kedves testvérek, Isten országával foglalkozunk ezen a héten, és látjuk Isten országának polgárait a Timóteushoz írt második levélből, egyrészt aki írta Pál apostolt, másrészt akinek szólt Timóteust, de nem csak kettejük levelezése ez, hiszen akkor Isten nem örökítette volna meg a Szentírásba, hanem ahogy mondja a Bibliáról, hogy ennek örökkévaló mondani valója van, és az írások azért írattak meg nekünk, hogy abból tanuljunk, abból vigasztalásunk legyen, az vezessen minket az életben. Így hallgassuk most is a Timóteushoz írt második levél második fejezetéből. Tegnap az első 4 verssel foglalkoztunk, most hallgassuk meg hozzá az 5. is. Te azért, fiam, erősödjél meg a kegyelemben, amely a Krisztus Jézusban van, és amit tőlem hallottál sok tanú előtt, azokat add át megbízható embereknek, akik mások tanítására is alkalmasak lesznek. Vállald velem együtt a szenvedést, mint Krisztus Jézus jó katonája. Egy harcos sem elegyedik bele a mindennapi élet gondjaiba, hogy megnyerje annak a tetszését, aki harcosává fogadta. Ha pedig versenyez is valaki, nem nyer koszorút, hanem szabályszerűen versenyez. A ma reggeli ige, ami előttünk van ebből a szakaszból, az 5. vers. Ha pedig versenyez is valaki, nem nyer koszorút, hanem szabályszerűen versenyez. Tegnap a római katona képe volt előttünk, és láttuk azt, hogy fontos Timóteus számára, aki inkább félrehúzódó, sokszor gyengelkedéssel is küszködő ember volt, hogy legyen bátor, és a Szentlélek által lehető bátor, nem testi agresszivitásra van szükség, vagy hogy szedje össze magát, hanem hogy éljen abban az életben, amit ajándékba kapott. És ehhez szükséges, hogy beszorozzanak minket, ebbe a hadseregbe nem lehetett csak úgy beügyelegni a Krisztus seregébe, és amikor Isten megtisztít, felöltöztet, az ő katonájává tesz, akkor láttuk tegnap azt, hogy bizony vállalni kell a szenvedést, mert ehhez hozzátartozik, egyébként az élethez is hozzátartozik. Az utopisztikus írásokban vannak, filozófikus írásokban vannak olyan utópiák a szenvedés nélküli életről, amik a könyvtárban meg is maradtak, sajnos elég sok ilyen született a történelem során, de az élet realitásától nagyon messze van ez. És mégis sokan arra vágynak, hogy ne legyen baj, ha házasságban gond van, feszültség van, könny van, akkor azonnal menjünk szét, mert majd egy olyan kell, ahol semmi baj nem lesz. Szóval ne legyünk ilyen mesebeli figurák, hanem éljünk a földön. Jézus azt mondja, hogy az ő követőire meg tudatos szenvedésvállalás is jellemző. Hogy nem addig vannak egy munkahelyen, amíg megéri, nem addig szeretik a feleségüket, amíg megéri, nem addig nevelik a gyerekeiket, amíg megéri, nem csak azokat csinálják, ami megéri, ez a világ ezzel van tele. Csak addig szeret, amíg megéri, és addig kell lesz a munkahelyen is, amíg megéri, meg addig kell lesz a kórházba is, amíg megéri. Szóval nem jól van ez így. A Krisztus követőkre ez nem jellemző, hanem ők akkor is katonák maradnak, ha nem éri meg. Azért, mert Jézus iránti szeretetből láttuk tegnap, hogy vállalják a szenvedést is, és vigyáznak, hogy bele ne gabajodjanak a megélhetés gondjaiba. Mert az élet célja nem az, hogy mennyi van a zsebünkben, vagy a bankszámlánkon, vagy mennyit gyűjtöttünk össze, mit tettünk le az asztalra, hanem az, hogy kivé lettünk. Amit tegnap este olyan szépen hallottunk, hogy Isten úrsága, Isten országa uralma alá vette az életünket. Kaptunk-e tőle új szívet, a régi önző, bűnbe merült, bűnszerető szív helyett? Volt-e ilyen életváltozás, életfordulat az életünkben? Ez a legfontosabb kérdése bizony az életnek. Ma reggel a görög olimpiákra látogatunk, mert a görög szóhasználat itt egyértelművé teszi, hogy itt a versenyfutóról van szó. Azt olvassuk itt, hogy ha pedig versenyez is valaki, nem nyer koszorút, hanem szabályszerűen versenyez. És a koszorúnak is egy olyan speciális kifejezése van, amit akkor babérkoszorút kaptak ugye a győztesek, ami nem hervattel, nem ilyen aranyserlegeket, meg salátástálakat, meg trófeákat, mint manapság szoktak osztani, hanem egy ilyen koszorút kapott, aminek egy szakkifejezése van itt a ma reggeli igényben is. Azt mondja az apostol, hogy Isten országa polgáraira, és így rád is, Timóteus, feltétlenül jellemzőnek kell lenni az, ami jellemzi ezeket a versenyeken futó futókat is. És mi jellemzi őket? Az, hogy van szabály. Mert ha valaki a szabályt nem tartja be, akkor bizony nem is versenyezhet. Sőt, voltak az olimpián való részvételnek feltételei, két feltétele volt a görög világban. Egy, hogy tiszta születésű görög legyen. Tehát nem futkározhatott ott bárki külföldi. Ott csak görög, tiszta születésű görög lehetett. Isten országába se vitézkedhet bárki, szolgálhat bárki, csak aki újonnan született, mondja a Biblia. Ahogy tegnap este hallottuk, hogy szükséges néktek újonnan születnetek, vagy a görög kifejezés azt mondja, hogy felülről fogantatnatok. Istentől születtek, ilyen szavakat használ a Biblia erre. Mert megszülettünk egyszer testileg, erre jellemző a biológiai életünk, itt mondja a Biblia biosz, az mindenkinek van, de Krisztusban megjelent az élet, akkor nem a biosz szót használja, hanem a zóét. Krisztusban megjelent az örök élet. Isten országa polgárai a jellemző élet. És ez születésünktől egyikünk se birtokolja. Így szokták elmondani, hogy amikor megtalált engem a kegyelem, amikor megtértem, amikor új életet kaptam a Krisztustól, így szokták elmondani Isten polgárai, akkor kezdődött el ez az élet benne. És itt ebben a teremben ez nem mindenkinek van. Biosza az még van, nem biztos, hogy a szolgálat végéig is lesz. Volt már, aki igehirdetés közben halt meg. Na, bioszunk egyelőre van. Na, de örök életünk az nem biztos, hogy itt mindenkinek van. Azért olvassuk a főpap imában, a János 17-ben, hogy Jézusnak van hatalma életet adni, örök életet adni. Ezért olvassuk az első jánosi levélben, hogy aki a fiú, azé az élet, az örök élet, van ott ez a szó. Akiben nincsen meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. És ott megint az örök élet meg a kifejezése van, az örök élet sincs meg abban. Úgyhogy Jézus Krisztus és az örök élet elválaszthatatlan egymástól. Ezt csak azért mondom, mert van olyan, aki azt mondja, hogy jó, hát én mindig szerettem Istent, és Isten az én drága Uram, na de Jézussal nem tudok mit kezdeni. Az ilyen embernek nincs örök élete, mert az az örök élet megismerni téged, az egy igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Jézus nélkül nem lehet valaki a mennyeik országának polgárává. Úgyhogy az egyik feltétele az olimpián való részvételnek az volt, hogy tiszta születésű, azaz görög legyen. A másik feltétele az, hogy trenírt legyen, edzett legyen, hogy vállalja a felkészítést. Zeus előtt esküt kellett tennie, hogy aláveti magát egy 10 hónapos felkészülésnek. Esküt kellett tennie arról is, hogy a sport szabályait betartja. Tehát nem úgy esett be a versenyre, hogy most jaj, mi ez itt, ja, fut, akkor fussunk. Hanem vállalni kellett, hogy előtte van egy 10 hónapos felkészítés, és arra is esküt kellett tennie, hogy a szabályokat betartja. És ez hogy jellemzi Isten országa polgárait? Az, hogy Isten felkészít bennünket az örök életre. És azt mondta, a Szentírás erre alkalmas, hogy az Isten embere felkészített legyen. Ezért olvassa Isten gyermeke a Szentírás. Nem azt mondja, mennyit kell olvasni egy nap. Nem kell, hát ez olyan, mintha valaki szerelmes levelet kap a mennyasszonyától. Hát ezt hányszor kell elolvasni? Nem mentünk el a lelki gondozóhoz, hányszor kell elolvasni? Hogy hány órát kell egy nap együtt lenni a mennyasszonyommal, ami már nem ciki. Tehát aki így beszél, az nem is szereti. Teljesen természetes, hogy ige éhség van azokban, akik az övéi. Mert felkészített legyen. És ugyanakkor esküt tesznek arra, hogy szabályszerűen küzdenek, azaz, ami a Bibliában le van írva, ebben a mondatban is ott van, hogy szabályszerűen küzd, benne van a nomosz szó, amit akárhogy nem tetszik sokaknak, úgy fordítjuk, hogy törvény. Hogy törvény szerint jár. Na tehát mindjárt összeszorul az ember tolka, hogy jaj, hát Jézus, hát meg a törvény az nem ugyanaz, hát nekünk már nem a törvény szerint kell. Olyan szépen megfogalmazza ez John Stott szintén, a keresztény küzdelmet szabályszerűen, azaz nominós, ez a görög szó van itt, szabályszerűen kell végigfutnunk. Az úgynevezett új erkölcs hirdetői, Magyarországon is vannak ilyenek, új erkölcs, hogy nem kell a törvény, csak a kiválasztása fontos, és semmit nem kell cselekedni egy hívőnek, a szuverén Isten mindent elvégez, ezekről lehet megismerni ilyen kulcsszavakról őket. Az új erkölcs hirdetői szerint Krisztus eltörölte a törvényt, de ez nem így van. A keresztények szabályszerűen kell küzdeniük, betartva a törvényt és engedelmeskedve Isten erkölcs rendjének. Való igaz, hogy az üdvösség tekintetében már nincs a törvény alá vetve Isten gyermeke. A törvény nem tesz kedvesekké Isten előtt bennünket, ez is igaz, de változatlanul az élet szabálya. Nem azért küldte el az ő fiát Isten, hogy eltörölje a törvényt, Krisztus azért halt meg, hogy a törvénynek igazsága beteljesüljön bennünk, idézett a Szentírásból. Szent lelkét pedig azért küldi, hogy törvényét a szívünkbe írja, Róma 8.4, Jeremiás 31.33. Továbbá más módon nem lehetséges a győzelem se, de nem azért, mintha a törvénytiszteletünk révén igazulnánk meg, hanem azért, mert enélkül csak azt bizonyítjuk, hogy meg sem igazultunk. Ha valaki azt mondja, hogy nem kell a törvény, és nem is kell, mert minden kegyelem, az arról tesz bizonyságot, hogy ő meg se igazult. Mert a megigazult embere éppen az jellemző, hogy az ige ruhájába jár. Úgy, mint egyszer Indiában volt egy prédikáció, valaki Jézusról beszélt, és egy kisgyerek felugrott, hogy én ezt a Jézust ismerem. Hát itt lakik a szomszéd utcába. Persze, mert a szomszéd utcába lévő hívő, az nem a dogmatikát lobogtatta, hanem úgy élt a hétköznapokban, hogy ráismertek Jézusra az életén keresztül. Mert ami le van írva a Bibliába, az megjelent a hétköznapjaiba. Az, hogy ne lopj, hogy ne hazudjál, hogy szeretetben szolgáljatok egymásnak, hogy ne legyetek önzők, hiú dicsőségvágyók, ezek megjelentek az életébe. Amikor kiment a piacra, amikor elment látogatni, amikor adott a magáéból, ahogy a szomszédaival bánt, ahogy a gyermekeit nevelte, ahogy a feleségéről gondot viselt, a kisgyerek felugrott és azt mondta, hogy ezt a Jézust ismeri. Milyen különbség ez ahhoz, mint amikor valaki magát okosnak tudván, gondolván azt gondolja, minden ismeretet és tudományt tud már, és azzal téveíti el a hívőket, hogy a törvény már nem kell, és minden kegyelem és a szuverén Isten úgyis bevisz a mennybe, ha nem akarod is. Ezt a Biblia nem tanítja. Ez a hitetés nem attól jön, aki minket elhívott. Úgyhogy nagyon fontos dolog ez, hogy bizony a futókra jellemző ez, hogy szabályszerűen küzdenek. Bizony a futásról a Biblia viszont beszél. Mert hit nélkül is lehet futni. Hát nagy stressz van ebben a világban, te nem vagy benne. Olyan futkorászás van itt le és föl, föl és alá. A Biblia mondja is a Jeremiás 2.23-ban, olyanok vagyunk, mint a gyors lábú kancateve. Ide-oda futkosunk utainkon. Vagy mint a nőstény vadszamár, amely érzékiségének kívánságában liheg. Levegő után kapkod. Vagy mint a hizlalt lovak, aki fele barátja feleségére nyerít. Annyi futkoszás van ebbe a világba. Futnak az érzékiség után, mert hajtja őket a vágy. Már reggel fel kell, alig várja, hogy hol van a bor, meg az alkohol. Már eszket, ha nem kapta meg a mai löketet. Vagy mennek és belövik magukat még az iskola előtt gyerekek. Mert valamelyik hebehúrgya miniszter azt mondta, hogy ő arra vágyik, hogy gyerekével együtt drogozzon. Hát gyalázat. Nem most történt ez régebben. És hány embert hajt a pénz, és szalad reggeltől estig? Hány embert hajt az érzékiség, és az fele barátja feleségére nem csak nyerít, hanem el is csábítja, és dőlnek szét a házasságok, még presbiterek életébe, vagy lelkészek életébe is. És nem az a baj, hogy ez itt elhangzik a mikrofonban, hanem az, hogy ilyen történik, ugye talán, mert néha fordítva szokott lecsapódni. És micsoda futkorászás van ebbe a világban, sötét utakon, nem kiméli magát az ember, ha éjszaka kell menni és más vagyonát elemelni, és megy a rohangászás és a futás, de vannak derekas emberek is, meg becsületes emberek is, akik meg a munkájuk után futnak, és szeretnék az becsülettel elvégezni. És becsületesen szeretnék a gyermekeiket is nevelni, a feleségüket is szeretni, a munkahelyen is helytállni, de úgy hajtják már őket, hogy a napi 12 óra az már minimum, de különben kirúgják a munkahelyről, és rengeteg kiégett, kifáradt ember, aki hajtaná magát, na de ebben aztán hamar rátör a burnout, amikor már egyre kevesebb a munkabíró képesség, már olyan, mintha az agya is leállt volna, egyre jobban hajtja magát, próbál egy kis droggal, vagy egy kis pornóval pumpálni magán, hát hogyha mégis a régi ereje teljébe kerül, de mégse kerül oda, és aztán a szívinfarktus, az összeomlás, az öngyilkosság, a kiégés, a kimerültség, egy olyan stresszes, futkározós világban élünk, hogy az hihetetlen. És akkor még a Biblia is azt mondja, hogy fussunk. Nem. Mert azt mondja az Ézsaiás könyve, hogy megtérve és megnyugodva megmaradtatok volna. De ti azt mondtátok, hogy nem, hanem lóra ülve futunk. Ezért futnotok kell, de vigyázzatok, mert gyorsak lesznek az üldözőitek is. Isten szeretne megállítani ebbe az őrült hajszából. Azt mondja, hogy állj meg, ember, és térj meg, hogy tegnap este hallottuk Jézus szájából, hogy térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa. De jól tetted, hogy eljött és leültél. De sokszor vannak a héten is ilyen izgágák. Ma hétfőn elpucol, vagy kedden elmegy, nem bír leülni. Hajtja a munka meg a nem tudom mi, meg belülről valami iszonyatos nyugtalanság. Soha nincs nyugalma. Ha elmegy szabadsága is, majd belepusztul. Ott is, belülről, mindig jár a motor, mindig hajtja magát. Azt mondja Isten, hogy megtérve és megnyugodva megmaradhattatok volna. Csendességben, békességben erősségetek lett volna. De ti azt mondtátok, hogy nem, hanem lóra ülve futunk. És erre azt mondja Isten, hogy ezért futnotok is kell. Vannak olyan emberek, akiket Isten azt mondta, hogy neki már futnia kell. És gyorsak az üldözőik, és állandóan félnek, mert mindig üldözi valaki. Üldözési mániában is szenved már talán. Felmondja az idegrendszere is a szolgálatot. Már a pszichiátriai kezelőbe is el kell járnia. Ezért mondja Isten elsősorban, hogy állj meg, ember. Azokat, akiket ő szeretne Isten országa futóivá tenni, azokat egyszer mindig leállított. Az életében azt mondta, hogy állj meg. Látod a kereszten? Azt a kitárt, két kart. Szinte elállná a vesztélybe rohanó emberiség előtt Jézus az útat, hogy állj meg. Állj meg a keresztnél. És gondolkozz el, hogy eddig miért futottál. Meg mivé lett az életed. Állj meg és nézz Jézusra ott a kereszten. Aki az egész elrontott, bukdácsoló, hargabetűs életedet szeretné talpra állítani. Leállítani. Állj meg, hogy aztán igazán olyan futó lees, mint Pál apostol is. Azt mondta, hogy futásomat elvégeztem. A hitet megtartottam, ezt mondja élete végén. Ő is futott, de ebbe a futásba nem merült ki, nem égett ki. Jézus is tevékeny életet élt, de a kereszten nem egy kiégett, egy burnouttól szenvedő, megkeseredett férfi függ. Észrevetted már, hogy Jézus énekel a kereszten? Egyszer azt mondta valaki, hogy megbotránkoztató dolgokat nem mondjál már. De ez nem hazugság. Hát zsoltárokból idéz. Akkoriban a zsoltárok énekek voltak. Sajnos nem volt kottaírás, azért nem maradtak meg. De emlékszünk rá, amikor a utolsó vacsora után azt olvassuk, hogy Jézus zsoltárokat énekelve kiment a tanítványaival a Gecsemáné kertbe. A zsoltárok énekek voltak. És ha én azt mondom ma, hogy az Úr csodásan működik, de útja rejtve van, mindjárt ott van a dallam a füledbe. Akkor a zsoltárok is. Amikor a kereszten a zsoltárokból idéz Jézus szavai, a zsoltárokból hangoznak el nagy részt, akkor ezek énekek voltak. És van szíve ott édesanyjáról gondot viselni, és végrendelkezik, és Jánosra bízza, akkor oda tud fordulni egy latorhoz, aki oda fordul, hogy emlékezz meg én róla, amikor eljössz a te királyságodba, mert ebben a szenvedő Krisztusban felismeri az Úrságot, az Isten országát, és annak a királyát, és abból nem akar kimaradni. Ezért az igazi futókra jellemző, hogy leálltak már egyszer életükbe. Leálltak a világi hajszából, a másik felesége után való rohangászásból, a pénzszerelméből, meg a nagy önmegvalósítás, meg majd én tudom, miről szól az élet mániából. Oda csendesedtek, hogy Uram, én már eléggé elrontottam világi futásomat, itt vagyok. Készíts fel engem Isten országa futójává. Alávetem magam a felkészítésnek, itt vagyok, semmit se hozol, keresztedbe fogózva, hogy tegnap énekeltük. Jövök hozzád, Bárány Jézus, jövök. Úgyhogy bizony így van, hogy a futókkal kapcsolatban azt mondja az apostol, az 1 Korintus 9-ben, a 24. verstől olvasom, nem tudjátok, hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de egy veszi el a jutalmát. Úgy fussatok, hogy elvegyétek. Mindaz pedig, aki pályafutásban tusakodik, mindenben maga tűrtető. Azok ugyan, hogy romlandó koszorút nyerjenek, mi pedig romolhatatlant. Én azért úgy futok, mint nem bizonytalanra. Úgy viaskodom, mint aki nem levegőt vagdos, hanem megsanyargatom testemet, és szolgává teszem, hogy míg másoknak prédikálok, magam valami módon méltatlanná ne legyek. Mit mond Pál? Hát itt a Isten országa futóiról beszél, meg a futóinak, a gyülekezet tagjainak beszél. Azt mondja, hogy mindnyájan futtok, nem mindegy, hogy hogy futtok, hogy elvegyétek a jutalmat, hogy magatűrtetők legyetek, hogy ne levegőt vagdossatok, hogy megsanyargassátok a testeteket. Hát ez ilyen moralizáló igehirdetés ez a Pál. Ez egy moralizál. Ez túl sok a cselekedet benne. Hát itt a szuverén Istenről, a kiválasztásról kéne tanítani. Meg a Isten nagyságáról beszélni nekik. Ezt mondják manapság. Ez a Pál, ez nagyon ilyen kiesett valahogy, ezek a sok cselekedetre utaló katolikus szokás szokták ilyen gunyosan mondani a katolikusokról. Hát tele van ilyen buzdító, cselekvésre buzdító szavakkal a tanítás. Vagy talán eltértünk manapság attól, amit a Biblia mond, és elmentünk olyan liberális vizekre, amit a Biblia nem ír alá. Egyszer azt mondta valaki, hogy már ilyen akaratvallásban vagyunk, hogy mit kell csinálni. Hát a Biblia azt mondja, hogy semmit se kell csinálni, mert minden kegyelem. Ez a tanítás nagyon messze van az új szövetség tanításától. Persze, hogy Istenen múlik minden, de 100%-os felelősséget is rakott az emberre. Ez lehet, hogy bizonyos dogmatikai sémákba nem illik bele, de arra fütyülünk. Mi nem azoknak élünk, hanem Krisztusnak élünk. És Pál apostol, aki Krisztus szeretett szolgája volt, itt csupa cselekedetekre szólítja fel a hívőket. Úgyhogy vigyázzunk ezekkel a dogmatikákkal, meg ezeknek a hirdetőivel is. Mert elvisznek minket a Biblia igazságoktól. Ezért, hogy mindenben magatűrtető egy futó. Egy hívő emberre jellemző ez az önfegyelem. Emlékszem rá, itt nyáron egyik házaspári hetünkön beültünk az asztalhoz. Itt volt egy válogatott kosárlabdázó, olyan 2 méter fölött, ott ült az asztalunknál. Egy fiatal ember a feleségével pénteken szépen mindent kiszedett magának. A feleségének így leszűrte a levét is, hogy te tudom, a sűrűt szereted. Akkurátusan kiszedték. Hát nem is maradt szinte semmi a tálba. Hát néztem ezt a nagy, magas embert, ugye, sportembert, hát ő is csendben, tudtam, keresztény ember, hát szedte magának a levét. Hát én már szinte nem is jutott ott semmi feleségemmel, de úgy arra gondoltam, hogy ez a fiatal pár itt mennyit beszélt arról, hogy Isten milyen hatalmas, meg a kiválasztás igazságai és a dogmatikai mélységek. De hát az életük, hát tiszta gyalázat, nem? Annyira fölül van a test, meg a saját hasuk, meg a maguk élvezete, hogy köszönöm szépen, ilyen tanításokat nem kérek a szájukból. Hát Jézus nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és váltságul adja életét sokakért. A futókra jellemző ez az önfegyelem. Ő tudja, hogy mit tehet meg, meg mit nem ehet meg. Még senki nem csinált feljelentő írásokat, hogy tönkreteszitek a hívőket, hogy itt megcsömörlött emberek lesznek ebből. Hát a futó tudja, hogy nem mindegy, hogy mit eszik, meg mit nem eszik. Mert a cél érdekében tudja, hogy mit kell ennie, meg mit nem kell ennie. Meg mikor keljen fel, meg mikor feküdjön le. Azt is tudja a futó. Nem lehet éjszakába szubrakozni, mert minden kegyelem, és majd a kegyelmes Isten bejutatja a célba. Persze, hogy Istenen múlik a végeredmény. De ugyanakkor itt mondja, hogy legyen magatűrtető. Azt mondja, hogy nem bizonytalanra fut. Te bizonytalanul futsz, testvér. Vagy pontosan tudod, hogy mi életednek a célja. Milyen cél elnyerésére hívott el téged Jézus Krisztus? Vagy mindig, ami felvetődik, az alatt, azután szaladunk, és azt csináljuk meg gyorsan. Jézus tudta, hogy mi a küldetése, attól próbálták őt eltéveíteni, hogy menjen el a görögökhöz, meg csinálja ezt, meg legyen kenyérkirály, meg stb. Tudta, hogy ez nem tartozik a küldetésébe. Ő nem azért jött erre a földre, hogy a lehető legtöbb jót megtegye, hanem hogy azt tegye meg, amivel az atya megbízta. Ez volt élete célja. Én emlékszem rá, amikor végeztem az iskolába, feleségemmel készültünk vissza ide a misszióba. Megkérdeztek előtte Zürichbe, hogy nem mennék el zongorát tanítani. 150 svájci frank lesz az óradíjam. Tudod, mennyi pénz az ma? Hát még akkor. Egy percig se kellett, nem is kértem gondolkozási időt. Megmondtam azt, hogy nekem nem ez a küldetésem. De hát jó pénz lehetne, és hát továbbadni azt a tudást, amit szerzett, és hát milyen szép szolgálatot lehetne ezzel is csinálni. Meg is tudtam volna magyarázni. de tudtam, hogy ez nem az én küldetésem, hanem az, amire elhívott az Úr. Amikor hazajöttünk, egy szervezet mindjárt hívott, hogy hagyjam itt Torbágyot, menjek el oda, nagy fizetést adnak, ez a munka Liza nénivel majd befejeződött úgyis. Hát mondtam, engem Liza nénék küldtek innen ki. Vállalták, hogy addig üres volt a hely, így is kevesen voltak. Minimum gyalázat és piszkosság azt csinálni, hogy kiküldenek, és utána a pénzért faképné hagyom, és elmegyek máshova. A becstelenséget én nem szeretem. Ez nem lenne becsületes, de nem is a becsület kérdése, hanem mi a küldetésem. Tudtam, hogy Isten mivel bízott meg, és azt kell csinálni. Aztán a feleségemtől megkérdezték, ó, hát ő német, hát Karlsruhe-ból származik, hát a nyugati világ, hát miért nem ott éltek, hát ott milyen jó fizetés lehet meg, hát micsoda lehetőségek vannak, Európa nagy hatalma, hát ott is lehetne majd az igét is hirdetni, hát milyen szép lehetne. Ő megmondta, hogy őt nem, Isten ide küldte el, a férj elhívása az ő elhívása is, és nekünk itt van a helyünk. Most én nem magamat akarom itt előállítani, mert ismerem magam árny oldalát is, amit szégyellek. De hogy Isten megajándékozott azzal, hogy tudjam, hogy mi az a cél, amire elhívott. És arra kell szaladni. Abba az irányba kell menni. Akkor is, amikor elcsügged a lelkem, és arra jövök rá, hogy nem vagyok én méltó, hogy ide álljak, vagy amivel küszködök, hát Uram, amit én mondok a testvéreimnek, abba elsősorban nekem kell változnom. Akkor mindig bátorít az Úr, hogy nem magunkat prédikáljuk, hanem a Krisztust. És legalább az ige hirdetés előtt te is könnyek között térdre hullasz, hogy Uram, én vagyok nyomorult ebbe elsőleg. Segíts úgy továbbadni, de nem vagyunk a meghátrálás emberei. És milyen jó, hogy vannak az embernek hívő testvérei is, akik meg bátorítják, amikor megrogy a lába, vagy egy vesztes kör után rossz a részidő, az ember föladná már, akkor azt mondják, hogy talpra is gyerünk tovább, hát tudod, hogy hol a cél, gyerünk tovább, talpra. Bizony, Isten országa polgárára jellemző ez, hogy ő fut, de nem úgy, mint aki bizonytalanra fut. Sok hívő embernek én úgy csodálkozok, hogy nem tudja, hogy mit csináljon. Elmegy a templomba, aztán hazamegy, a templomba se csinál semmit. Elkritizálgatja a lelkészét, hogy ez se jól csinálja a lelkész úr, az se jól csinálja. Mint egy asszony itt mondta nekem, hogy a lelkésznek még a seprűt is rossz nézni a kezébe, hogy felsöpri a Biblia óra után a termet. Még azt se tudja rendesen csinálni. Aztán mondtam az asszonynak, hogy nem lehetne kivenni a kezéből. Persze félek, mert olyan lelkületű volt, hogy elrepül vele. De azért mégis, hát nem furcsa. És hogy néz neki ez az ország, testvér? Ha ennyi férfi, mint itt vagytok, otthon a helyeteken lennétek, tudván, hogy mi a dolgotok Isten országa ügyébe, és megfognátok a munka végét a gyülekezetekbe, a presbitériumba, vagy gyülekezeti tagként, meg a családotokba. Nem úgy, mint a kéményseprő, aki itt volt, hogy azt mondta a házaspári hét zajlott itt, hogy mi ez itt, mondtam, házassággondozás. Tényleg, hát ő itt előadást tudna tartani. Ő 40 évvel remek házasságba ér. Hát mondtam, amíg itt kormol, addig mondja, hogy legalább tanulok. Azt mondta, hogy kora reggel sok munkádra hivatkozva elhúzni otthonról, és késő este hazamenni, hogy egész nap értetek, fáradtam, hol a söröm meg a pacalpölköt, hagyjatok békén, hol a tévé kapcsolója. Na hát mondtam, hogy ez igen. Csak megkérdezném a feleségét is, hogy boldog ez a házasság. Na meg nem beszélve a gyerekeiről. Gyalázat, egy ilyen férfi nem is ember. Hát egy ilyen férfi a szószoros értelmében nem is férfi. A férfira azt bízta Isten, hogy a családja vezetője legyen, felelőse legyen, gondozója legyen. Úgy szeressétek férfiak a feleségeteket, mint Krisztus szerette az egyházat, odaadta magát érte. Önfeláldozó szeretettel. És nem így, hogyha a feleségem nem váltotta be hozzáfűzött reményeket, azért váltam el. Hát hozzá se sok reményt fűzünk, csak tőle nem lehet elválni. Hát nem szomorú ez? Most mondjátok meg. És azt mondja, hogy nem bizonytalanra futok, meg nem olyan vagyok, mint aki levegőt vagdos. Azaz nem hiába való dolgokat csinál. Mert a hívő életben lehet hiába való dolgokat is csinálni. Mit? Például a magamtól kitalált jó cselekedetek. Na most ezen háborodjatok föl. De tudjátok, még a magyar közmondás is mondja, hogy a pokol felé vezető út jó szándékkal van kikövezve. A jó szándékból elkövetett jó cselekedet, az pokoli. Tönkre lehet vele tenni embereket. Például a gyerekednek mindent megveszel, ezzel pótolva az, hogy kora reggel elhúztál otthonról, és késő este vánszorogsz haza. Majd a pénz megoldja. És a gyerek elmegy aztán a nagyon messzi vizekre. És megszokja, hogy neki mindig pénze van, és ha már nincs, akkor majd ellopja mástól. Vagy a klasszikus példa, amikor valaki a koldusnak adott oda 5000-et. az, hogy 15 évvel ezelőtt volt, megtörtént történet Budapesten. Jó szándékból. És amikor ment haza délután a munkahelyről, látta, hogy áll a forgalom, a villamos alatt vérbefagyva egy ember, és a felesége ott jajveszékel, hogy ki volt az az átkozott, aki annyi pénzt adott a férjemnek reggel, hogy hullára itte magát, és beesett a villamos alá. Jó cselekedet volt, mert ő el volt állulva magától, hogy ő ilyen önzetlenül ennyit adott neki. Ezért mondja a Biblia, hogy az előre elkészített jó cselekedetekbe járjatok, amire Isten bíz meg. És lehet, hogy Isten azt mondja neked, hogy vonj meg a gyermekedtől. Ez a jó cselekedet. Megvonjak valamit a gyerekemtől. Igen. Például a 2 éves gyerek térden állva könyörög, hogy add oda neki a Wilkinson pengét, mert szeretne játszani. És ilyen nem még sose játszott. És a mai liberális apa odaadja, mert a gyereknek mindent adjunk meg, és majd a gyerek magába fejlődik. Úgy, mint a kert magától. Terem. Gazd. És nem jól van ez így. És Isten sokszor olyan jó cselekedetekre bátorít, ami másoknak fáj. Mert Isten szeretettel nevel bennünket. És sokszor a vesszőt veszi elő. Vagy betegágynak dönt. Vagy azt adják a kezedbe, hogy rákos vagy. És Isten ezeken keresztül valami nagyon szépet kimunkál az életekbe. Én sok ilyet láthatok itt a heteken. Na ez nem tartozna jó cselekedetek kategóriába, ugye? Már pedig Isten így cselekszik jót velünk sokszor. Úgyhogy a futóra jellemző ez az önfegyelem, hogy maga tűrtető. És a hívőre is jellemző az önfegyelem. Fegyelmezi, hogy mit beszél meg, mit nem beszél. A gyerekre az jellemző, hogy mondja, amit tud, a felnőttre meg az, hogy tudja, hogy mit mond. A kettő nem ugyanaz. Emlékszem rá, a gyerekeinket mindig utolsó évben engedjük oviba, amikor már muszáj. Úgy látjuk, azért a szülőkre bízta a gyereknevelést Isten. És nálunk lehetett piros pontokat gyűjteni a gyerekeknek, és ha 10 piros pont volt, akkor azt csinált az egész család, amit ő szeretne. És akkor elmondták az óvónénének. Tényleg van ilyen, és mi van, ha 10 fekete pontot gyűjtesz? Ó, akkor azt mondta apukám, hogy egész nap kell az oviba lenni, nem csak délig. Hogy mi vagyunk itt a büntetőintézet? Mert a gyerek mondja, amit tud, de nem tudja, hogy mit mond. Mindjárt belopta az óvónéni szívébe a cselény családot. De a gyerek egy mondata. De az a baj, amikor ez már felnőtt korba is rajtunk ragad. Nem tudjuk, hogy mit mondunk, és sorba sebezzük a szeretteinket, gyerekeinket, házastársunkat. Aztán fegyelem. Fegyelem akár az étkezésben is. Azt mondja a Biblia, hogy vannak, akiknek Istenük az ő hasuk. Hogy nincs annak mértéke. A szexualitásban, hogy már uralkodik rajtad, az irányít. Anélkül nincs reggeled, déled meg estéd, mert az internetet csak arra használod, vagy a nem tudom mi pornófilmeket nézegetni, meg a másik nőt is csak arra nézed, hogy mire lenne való. Amikor elborít egy ember, csak az érzéki vágy, és azok uralják az életét. Vagy az ital, vagy a drog, meg a szenvedélyek, vagy a játékszenvedély. Egész napon át képes nyomkodni az idióta számítógépes játékokat. Szóval a futóra nem ez jellemző. Meg jellemzi a céltudatosság. Bizony itt van, azt mondja a Galata 2:2-be, hogy fölmentem pedig kijelentés következtében Jeruzsálembe, mondja Pál apostol, hogy eléjük adjam a hivatalosoknak az evangéliumot, külön a tekintélyeseknek, hogy valami módon hiába ne fussak. Mert a futásra az egész szolgáló életét érti ez alatt. Futás, és nem őgyelgés. Nem kéjutazás a keresztény élet, nem sétakocsikázás a keresztény élet, nem ücsörgés a keresztény élet, hanem futás. Vagy a Galata 5:7. Jól futottatok, kicsoda gátolt meg titeket. Ebben a futásban szeretnének minket meggátolni, és tudjátok mi a téma? Hallgassak! Jól futottatok, kicsoda gátolt meg titeket, hogy ne engedelmeskedjetek. Ez a hitetés nem attól van, aki titeket hív. Tudjátok ma, mennyi hivatalos tanítás van ebben az országban, ami az engedelmesség ellen tanítja a hívőket? A hívőknek nem kell engedelmeskedni. A fontos a kiválasztottság és a hatalmas Isten csodálata, az imádat és irány a menny. És megbüntetik azokat, akik előveszik ezt a szót, hogy engedelmesség. Olvasd el a könyveiket, nincs benne. Nézd meg a hegyi beszédet. Benne sincs az a szó, hogy kegyelem. A cselekedet több mint 30-szor benne van. Nem kéne ezen elgondolkozni ebben nagyon kiokosodott dogmatikus világunkba, hogy valahol eltorzult a dogmatika, meg a tanítás az országba. Álljatok meg, emberek! Jól futottatok, kicsoda gátolt meg titeket, hogy ne engedelmeskedjetek az igazságnak. Ez a hitetés nem attól van, aki titeket hív, kiskovász az egész tésztát megkeleszti. A hívő emberre jellemző az engedelmesség. Engedi Jézusnak. Na de nincs igei vezetés. Hogy ne lenne? Jézus az egész életét úgy élte, hogy több száz alkalommal az írott igére hivatkozott, és ezzel megmagyarázta, hogy mit miért csinál most. De ez így volt az apostoloknál is. És az ige lábaink szövétneke, ösvényünk világossága. Hát lehet, hogy annak nincs igei vezetés, aki ezt leírja. De ennyire ne sötétedjünk be. Az ige vezeti az övéit. Táplálja az övéit. Utat mutat az övéinek. Olvasd az igét, és cselekedd az igét. És aztán a végén ezt írja az apostol a futásról, a 2 Timóteus 4.7. Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végezetre eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megáld nekem az Úr ama napon az igazbíró, nem csak nekem pedig, hanem mindazoknak is, akik vágyva várják az ő megjelenését. Lehet így is futni, hogy célirányosan, és úgy hal meg, hogy a futását befejezte. Nem azt mondja, hogy jaj, de félbe maradt a munkám. Jaj, ez a milétoszi Vénusz, hogy olyan csonka mű lett a végén. Nem. A futásomat bevégeztem. Teljes munkát végeztetett vele az Úr. Jézus is így fejezte be. Hogy is mondja kereszten? Atyám, a munkát, amivel megbíztál, elvégezte. És mi volt az utolsó szó? Elvégeztetett. Tudod, hogy az a futás, amire Isten indított, az nem szokott félbe maradni. Azt Isten bevégzi, azt lekerekíti, egészet alkot, de jó Isten futójává lenni. Amikor ő az edzőm, ő adja az utasításokat. És én azzal fejezem be, amiről van egy nagyon szép felvételem is, csak most nem tudtam itt lejátszani, ami Barcelonában történt, azzal a futóval, aki csodálatos részidőkkel ment már eleve az olimpiára, és tudták, hogy nyerni is fog. És bizony ez a futó egy izomszakadást kapott, és a cél előtt 250 méterrel elesett. Pedig a nagyon jó futott ott is, és elbukott vége, mutatja a kamera, eltorzult arccal fogja a combját, és mellette elfut mindenki, és futnak a célba. És aztán a rendezők oda mennek hozzá, hogy már hoznák a hortágyat, erre fölpattan, és elkezd egy lábon ugrálni be. Már az egyik kanyaron túl van. Kezdődik a célegyenesre futó kanyar, és egyszer csak egy férfi beugrik a palánkon, egy öreg férfi. Próbálják visszatartani a rendezők, de nem, eltúlja magától, oda szalad, és sug valamit ennek a fiúnak a fülébe, azt mondja, hogy fiam, muszáj ez. Azt mondja, apám, igen. Azt mondja, fiam, tudod, gyerekkorodban együtt kezdtük a futást. Gyere, támaszkodj a vállamra, együtt megyünk. És rátámaszkodik az apja vállára, és úgy bicegnek be a célba, a célvonal előtt az apja elengedi egyedül a fiút, és a barcelonai közönség talpra áll, és fölállva ünnepli, tapsolja ezt a futót. És úgy arra gondoltam, hogy Isten szereti a bukott gyerekeit is. Mert vannak olyanok, akik elesnek ebben a futásban. És azt mondják, hogy Uram, nem vagyok én már méltó semmire se. És tudod, hogy Isten odahajol hozzád, azt mondja, hogy gyermekem, mi ezt a futást együtt kezdtük el, amikor elhívtalak téged, amikor megváltottalak, amikor megmostalak. Gyere, támaszkodjál érám, és én elkísérlek egészen a célig. Ma reggel a bukottaknak is hadd szóljon ez az ige, hogy talpra magyar. Mert Isten be fog téged segíteni a célba, mert Isten szereti a bukott gyerekeit is. Azokat is, akik még nem olyan jó részidőt futnak, de mindent el fog követni az életedbe, hogy ezen változtasson. Lehet, hogy éppen ez a hét lesz ennek a szintere. Imádkozzunk. Köszönjük, Uram, hogy Isten gyermekeire nem az őgyelgés, meg a bódító zene, meg a élvezzük az életet, halleluja, jellemző, hanem jellemző ez az önmegtartóztató, fegyelmezett futás, ahol tudják, hogy miért futnak, kinek futnak, és mi a célja életük futásának. Uram, tegyél bennünket ilyen jól felkészített gyermekeiddé, akik nem a levegőt vagdossák, akik nem hiába valóságokkal töltik a napjaikat, akik nem olyanok, hogy bizonytalanra futnak, és nem tudják, hogy merre vezet az út, akik céltalanul őgyelegve jöttek ide a hétre, vagy akik kifáradtak már a sok hiába való dologba. Úr Jézus, állíts helyre bennünket, és köszönjük, hogy szeretsz bennünket akkor is, amikor elterültünk a futópályán, amikor sérüléseket szereztünk, amikor megbántottak, amikor jobban fáj a seb annál, mint hogy talpra állnánk és látnánk, hogy hol a cél. Köszönjük, hogy te mindig elküldöd a gyermekeidet, akik mellénk állnak, akikre lehet támaszkodni, és mindig velünk vagy a világ végezetéig. Uram, olyan jó a te csapatodban futni. Kérünk, hogy tegyél sokakat közöttünk a te csapatod gyermekeivé, a te országod polgáraivá. Kérünk, munkálkodj így a szíveinkbe. Amen.